Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában hallhatják Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, a sérülése után hamarosan visszatérő háromszoros olimpiai bajnok kardozó Szilágyi Áront, a vívók szövetségi kapitányát Bockó Gábort, emellett lesz szó arról is, hogy miért probléma, hogyha egy nemzetközi szövetség pénzdíjat ajánl fel a sporták párizsi olimpiai bajnokainak. Tartsanak velünk! A hét elején bemutatták a magyar csapat párizsi olimpiai és paralimpiai ruha kollekcióit a Várkert bazárban. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulay Zsolt bejelentette, hogy a delegáció két csapatkapitánya, az ötkarikás bronzérmes úszó Telegdi Kapás Boglárka és a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron lesz. Az ünnepség végén beszélgettünk Gyulay Zsolttal.
Jó másfél éve dolgozunk ezen a projekten. Egyrészt az, hogy az olimpikonoknak minden meg legyen Párizsra, másrészt természetesen a folyamatokban részt vettem. Ritkán látható esemény volt, ezt sokan megerősítették, nem csak az újságírók számát, meg a televíziók számát, az érdeklődők számát, hanem egyrészt a sportolók nagy örömmel vonultak fel, és a sportolók mellett olyan egyéniségek, művészek, sztárok, hogy úgy mondjam, vonultak fel, akik támogatják a magyar olimpiai és paralimpiai mozgalmat, hogy ez nagyon jó volt látni, és itt voltak a magyarországi nagyvállalatok képviselői, szponzoraink, támogatóink, akik újra megjelentek az olimpiai csapat mellett, ez egy óriási öröm.
Ami a támogatók bevonását, a szponzorok számát illeti, mennyire tudták megvalósítani a céljaikat az elmúlt egy évben?
Nem akarom számszerűsíteni, de megtöbbszöröztük a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a számát, pénzösszegben is jól látható számmal. Gyakorlatilag örülök neki, hogy a Magyar Olimpiai és a Magyar Paralimpiai csapat mellett ennyi támogató van. Természetesen ez köszönhető az olimpiának, de köszönhető annak is, hogy nagyon jó sportolóink vannak, kiváló sportolóink vannak, és most nem arra gondolok, hogy hányan követik őket a közösségi médiában, hanem remek emberek, nyelveket beszélnek, tanultak, és saját sportágukban végtelenül sikeresek.
2,5 hónap van még nagyjából az olimpiai megnyitóig, és nagyjából másfél hónapjuk van a sportolóknak az egyes sportágakban még kvótát szerezni. Van, ahol már nagyon kicsi az esély, van, ahol még fontos versenyeket rendeznek, de mindenképpen a finishhez közelítünk. Látja-e már, hogy ez a sportolói létszám, amely most 150 felett jár már, hogyan alakulhat?
180-190 közt lehet a sportolói létszám, ami feltételez egy 300-350 fős magyar delegációt. Ez azért tényleg egy nagy delegáció. Szerettük volna elérni természetesen a 200 kvótát. Igaz, hogy Los Angelesre tűztük ki ezt magunknak, de nem vagyunk ettől messze. Köszönhető természetesen a két kézilabda és a két vízilabda csapatnak, annak, hogy az elmúlt időszakban közel 20 olyan eseményt rendezett Magyarország, ahol kvalifikációs szintet vagy kvalifikációt lehetett szerezni. Ez egy nagyon jó dolog. Az államtitkárság és a kormányzat támogatásával ezek hozzájárultak ahhoz, hogy most erről beszélhetünk, hogy ennyi a létszám. De természetesen lehetnek még meglepetések. Ez ugye a 3x3-as kosárlabda csapat, az atléták még nem fejezték be. Sok-sok olyan lehetőség van még, ami kvótaszerzésre ad lehetőséget, de én bízom benne, hogy elérjük a 190-et, nekem ez a mostani tervem.
Mennyire nyugtatta meg Milák Kristóf néhány héttel ezelőtti visszatérése? Azt mutatta Tokió egyik magyar hőse, hogy bőven van benne potenciál, viszonylag kevés edzéssel is. Ez egy csodának számít, vagy felejtsük el a Milák sztorit, és már inkább lépjünk túl rajta?
Én nem azt mondom, hogy felejtsük el a Milák sztorit, ne foglalkozunk, senkinek nem jó, hogy ennyit foglalkozunk vele. Az, hogy nem edzett, ez nyilván nem igaz, hála Isten edzett, és annyit igen az állóképességével nyilván még nem ott tart, ahol szeretne. Óriási bajnokról beszélünk, egy nagy sportemberről. Neki megvannak a saját maga szokásai. Egyébként régen is megvoltak. Darnyi Tominak is megvoltak. Mindenkinek megvoltak a saját maga rigolyái, babonái. Ezeket tiszteletbe kell tartani, mert óriási egyéniségekről beszélünk. Ha ez egy külföldi sportolóról beszélünk, akkor azt mondjuk, ú, mekkora egyéniség, mert nem tudom, mit csinál. Ha meg Magyarországon, akkor meg különcként tekintünk rá, és elkezdjük őt, hogy mondjam, kicsit bántani. Én szerintem nem kell vele annyit foglalkozni, a medencébe úgyis minden kiderül, és nem is biztos, hogy jól esik többi sportolónak, hogy csak vele foglalkoznak.
Kozák Danuta 2,5 év után tért vissza. ennyi kihagyott versenyidő még egy kajakozó életében is rendkívüli, bár ugye Birgit Fischer is olimpiai bajnok lett például 40-es éveiben. Kozák Danuta még nem tartott, viszont az látszik, hogy jó formában indította a szezont.
Én szerintem is nagyon jó formában, és a Tamara is nagyon jó formában van, lehet látni, de az igazi fokmérője az lesz, amikor a világkupán itt vannak az új-zélandi lányok, hogy már len vannak Szegeden, meg kell nézni, hogy hol tartanak hozzájuk képest. Az lesz az igazi. Mert az, hogy most a magyar mezőnyben tudtak nyerni bőven, én is néztem Szolnokon a versenyt, szép evezéssel, jó versenyzéssel simán nyertek, de az, hogy nemzetközi mezőnyben ez hogy néz ki, ez majd most hétvégén eldől.
Ami pedig a vívókat illeti, úgy tűnik, hogy például Koch Máté szinte biztosan világranglista vezetőként várhatja majd a párizsi olimpiát, a kalkulációk alapján bár még van hátra verseny. Mekkora teher egyes sportolónak, hogyha ennyire esélyes, még akkor is, hogyha egy olyan sportágban, mint a vívás, amelyikben a 16. is megverheti az elsőt?
Ez szerintem egyéne válogatja. Tehát valaki fel se veszi, csak a feladattal koncentrál. Én azt gondolom, hogy ehhez fel kell nőni ez a feladathoz. Tehát nyilvánvaló, vagy fiatalnak kell lenni, aki még azt se tudja, hol van, és kőkeményen belevág, és nem érdekli semmi, és nem gondolja túl a versenyt, mert ez idős sportolókra jellemző, hogy idős, sikeres sportolókra jellemző magam példájából kiindulva, hogy amikor már idősebb a versenyző, akkor tudja, hogy milyen sok vesztenivalója van, és ezért gyakran begörcsöl, és nem tudja azt kiadni magából, amit tudna. Én azt gondolom, hogy ez tényleg attól függ, de olimpiát nem lehet véletlenül nyerni, és olimpiát nem fognak véletlenül nyerni senki. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy aki rátermet és megérdemli, az meg fogja nyerni Párizsban az olimpiát.
Gyulai Zsolt mobelnököt, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották. Öt karika. Van rivalizálás a két magyar világbajnok párbajtőröző között, ez pedig Koch Máténak és Siklósi Gergelynek is segíthet a további eredmények elérésében. Hangsúlyozta az Inforádiónak Bockó Gábor, a Vívók szövetségi kapitánya, a világranglista vezető Koch Máté mestere. A fegyvernem szezonbeli utolsó Grand Prix versenyén a kolumbiai Kaliban Siklósi Gergely ezüst, Koch Máté bronzérmet szerzett, akárcsak márciusban Budapesten. Bockó Gábort kérdeztük.
Tényleg az van, hogy újra két érmese volt a férfi párbajtő Grand Prix versenynek, nagyon örülünk neki. Sajnos megint egy ezüst és egy bronz is nincs benne aranyérem, ami egy kicsit úgy fájdalmas. Annyival kiegészülve, hogy András Fi Tibi lett még a legjobb nyolcba. Igazából így nagyon így viccelődve a Tibi szúrta ezt el, mert a Tibi még 14-13-ra vezetett a Kanokoki ellen, aki végül megnyerte a versenyt. Tibi ott tudott volna valahogy egy együttes vagy egy lámpát összehozni, akkor ő vívta volna valószínűleg a döntőt, vagy az elődöntőt a Mátéval, vagy később esetleg a Gergővel, de Kanokoki tudott fordítani, és rendkívül jó elődöntő és döntőben sajnos a mind a két magyart legyőzte. Jó lett volna egy arany, de ahhoz képest, hogy igazából pont a pesti GP és az utána lévő Tbilisi világkupa után egy kisebb pihenőt kaptak a srácok. Elkezdődött a inkább fizikai felkészülés az olimpiára, ugye az utolsó etap az a 3 hónapban fizikaiztunk inkább, ahhoz képest, hogy ilyen jól tudtak vívni, ez teljesen jó, és nagyon örülök ennek. Nyilván ez még fontos lesz, ugye van még hátra egy világkupa Párizsba. De hát ott is, hogyha újabb két érem van, annak is nagyon örülnék.
Akárhogy is nézzük, a világranglista adatait elemezve, Koch Máténak igen jó esélye van arra, hogy világranglista egyesként kezdje a párizsi olimpiát. Ez terhet jelent, külön feladatot, vagy pedig örömöt, hogy elérik a céljukat?
Nagyon szomorú lennék, ha nem egyes lenne az olimpián, ugyanis még pluszba be tudna jönni. Igaz, hogy a párizsi verseny az a tavalyi ezüstérmet kell megvédeni pontilag, viszont az Európa-bajnokságon ugye Máté nem volt érmes, és bízom abban, hogy egy érem közeli helyet tud szerezni a Máté, amivel újra bebiztosítaná a világranglista első helyét. Ilyen 40 valány ponttal vezet, ami úgy mondhatjuk, hogy elég maga biztos előny, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez az első hely meg lesz, ami persze nem jelent semmit, nagyon bízom, hogy önbizalmat ad neki, és nem remek benne meg ettől, hogy ő top 1-es lesz esetleg.
A két magyar világbajnok között van-e rivalizálás?
Persze olyan, ez nem kérdés. Teljesen jó és optimális, és ezek a rivalizálások, ezek a konkurencia harc, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de a rivalizálás talán jobb, ezek viszik előre az embert, mert ezek tudják egy olyan szürkébb, nehezebb hétköznapi edzéseken átvinni a nehézségeken, hogy még több edzésre, vagy még több gyakorlatra sarkalja az embereket, hogy még jobb legyek, és hogyha ott van melletted egy olyan versenyző, aki tudott, hogy még ő nem hagyta abba az edzést, vagy még látni, hogy milyen ellensággal, milyen erővel edz, akkor még rá tud tenni egy lapáttal. A fiú párbajtőre nagyon örülök, hogy ez így működik. Ezt hiányolom, ezt az ellenságot a például a kardban, és nem is csak a felnőtteknél, hanem a fiataloknál, hogy látják a teremben, hogy egy Szilágyi Áron hogy dolgozik, milyen szorgalmasan, milyen tudatossággal, milyen sokat, hogy ezeken az alkalmakon sokat lehetne tanulni, és az Áron se lesz így nagyon sokáig, hogy azért itt ez a legjobb példa az, hogy lehet jó és eredményes versenyzővé válni.
Ha már a férfi kardszakágat Szilágyi Áron és a fiatalok kapcsán szóba hozta, nincs most könnyű helyzetben Decsi András vezetőedző, hiszen Szilágyi Áron, Szatmári András és Gémesi Csanád sem utazhatott el Szöulba. Szerencsére világkupa forduló nem volt, de az egyéni világranglistán így nem tudtak javítani a legjobb magyarok, ráadásul kisebb, illetve közepes sérülés miatt. Mennyire aggódik ön szövetségi kapitányként Szatmári Andrásért, akinek úgy tűnik azért nem egy-két hét ez a mostani sérülése?
Áron és Csanád sérülése nem annyira súlyos, hogy ez hetekkel visszavetni őket, vagy teljesen a munkában. Én úgy gondolom, hogy a madridi világkupára már ott tudnak lenni, na nem is 100%-os állapotban, de már úgy, hogy vívni tudnak. A Szatyinak az állapota viszont egy kicsit aggasztó. Ott azért több hetet prognosztizáltak az orvosok, ami kiesés, talán még az utolsó utáni pillanat, még az olimpia előtt, de ez már a közvetlen olimpiai felkészülésben az már súlyos visszaesés jelenthet. Bízom abban, hogy minél hamarabb eltelik ez a pár hét, közben csinálja a gyógytornát és a rehabot, és minél hamarabb vissza tud térni hozzánk, mert még azért sok munka van az olimpiáig.
Következik majd a magyar bajnokság is, szokatlan időpontban májusban, ennek pedig a válogatás szempontjából van fontos szerepe.
Igen, végül eltolódott a magyar bajnokságnak az időpontja, ugye nem 2023 év végén került megrendezésre, úgymond lezárva a naptári évet, hanem most inkább a versenyszezon évet zárjuk le a magyar bajnoksággal, ami nem is egy ilyen rossz dolog szerintem, hogy ezzel zárul egy ilyen nívós hazai versenyen zárul a versenyszezon és a világkupa szezon és a magyar versenyek is. Örülök neki, ott azért még ott apró belőzgetések lehetnek, meg hát a mutatott forma sem mindegy. Én bízom abban, hogy nem is véres, de komoly csaták várhatóak ott a különböző fegyvernemekben.
Akár egy-egy magyar bajnoki döntő határozhat majd arra, hogy ki lesz az olimpiai szereplő?
Persze, ott, ahol azért látjuk azokat, hogy közel azonos eredmények vannak nemzetközi versenyeken, és nem feltétlenül csak a pontszámban, ugye szubjektív alapon, a mutatott forma alapján is, ott azért még befolyásoló tényező lehet, hogyha valaki olyan formát mutat, és mondjuk egy éremmel, vagy egy olyan eredménnyel mutattatja meg magát, hogy ő most jó formában van, és ezt az olimpiai esetleg kiúszhatja.
Bockó Gábort, a magyar vívó válogatott szövetségi kapitányát, a világbajnok párbajtőröző Koch Máté mesterét hallották. A háromszoros olimpiai bajnok kardozó Szilágyi Áron bő másfél hónapja a budapesti világkupán megsérült, de már közel a visszatérése. A többszörös világ és Európa bajnokkal beszélgettünk.
Egyre jobban vagyok. Szerencsére a sérülésemből ki tudtam jönni, még hogyha egy picit hosszabbra is sikerült a rehabilitáció, mert én azt hittem, hogy már egy hét múlva, két hét múlva a páston állok. Ebből végül is egy 5 hetes kihagyás lett a vívás tekintve, de most már ezen a héten teljes értékű munkát tudok végezni. Két hét múlva van egy világkupa versenyünk, ott már szeretnék elindulni, úgyhogy remélem, hogy back on track.
Mennyire bosszantott, hogy Szöulban nem utazhatott?
Egyáltalán nem bosszantott, bár sokáig gondolkoztunk rajta az edzőmmel, hogy megérje, de amikor a harmadik, negyedik héten se tudtam még vívni, akkor egyértelművé vált, hogy nem tudok ott lenni a szöuli Grand Prix versenyen. Belenéztem egy-egy asszóba. Persze az embernek mindig egy kicsit hiányzik, hogyha nincs ott a többiek között, nem nincs ott valamelyik versenyen, de talán jót is tesz az, hogy most egy hosszabb kihagyás van a budapesti világkupa és a következő nemzetközi megmérettetés között. Én is kicsit mentálisan is fel tudtam töltődni. Kellett is, mert azért hosszú lesz ez az utolsó etap még itt Párizs előtt.
Nem csak önbajlódott sérüléssel, Szatmári Andrásnak ezek a hetek is kimaradnak, és Gémesi Csanád sem utazott el Dél-Koreába. Hogyan tekinthető? Ez még az utolsó pillanatokban belefér, vagy mindegyikük más eset? Egyáltalán hogyan kezelik mentálisan az ilyen helyzetet? Nyilván ilyenkor a csapat nem tud edzeni viszonylag hosszú időn keresztül.
Próbáljuk humorral és könnyedén kezelni. Azért viccelődtünk azon, hogyha a héten rendezték volna az olimpia csapatversenyét, tehát nem biztos, hogy ki tudunk állni. De szerencsére nem, úgyhogy mindenkinek lesz ideje regenerálódni és kijönni a sérüléséből. Csanádnak a Bokaficama szerintem már nagyon jó ütemben javul, és vele nem lesz gond. Szatmári Andrissal is tudtam beszélni, és neki is lement a duzzanat a bokájáról, azt mondta, és jól halad a regenerációja. Én szurkolok neki, hogy akár már az Európa-bajnokságon ott tudjon lenni, de hát mindenki tudja, hogy az olimpia az igazán fontos megmérettetés idén, úgyhogy én még egy jó ómennek is találom azt, hogy most sérültünk le, és nem az olimpia előtt. Reméljük, hogy a felkészülést, a közvetlen rövid felkészülést azt már mindenki egészségesen tudja végigcsinálni.
Mit ajánlana azoknak, akik most mondjuk az első olimpiájukra készülnek, akár más sportágban, mit érdemes tenni, és mit nem az utolsó 2,5 hónapban, akinek már biztosak voltak?
Ezt mindenkinek magának kell tudnia, én mindig az önismeretet próbálom hangsúlyozni, teljesen más személyiségek vagyunk, és mindenkinek jó az, hogyha tisztában van vele, hogy neki mit tesz jót egy felkészülésben. Az biztos, hogy egy 5 karikás esemény, a nyári olimpiai játékok az más, és erre mindenkinek, minden újoncnak fel kell készülnie, hogy ott bizony azok a sztárokkal fog találkozni, akik neki eddig példaképek voltak, hogy ott 10 000 ilyen sportoló fog nap mint nap együtt étkezni az olimpiai faluban, együtt lélegezni, együtt versenyezni, hogy nagyon sok minden kizökkentheti az embert a jó mentális állapotából, hogy rengeteg inger tudja elvonni a figyelmet ezekre. Nyilván felhívja mindenkinek az edzője is, meg a felkészítője is a figyelmét, meg rengetegen dolgoznak már mentális felkészítőkkel is, de jó szerintem, hogyha a sportolók ezt azért tudatosítják magukban.
Mennyire készül a kampányra? Ugye a NOB sportolói bizottságába készül.
Most van az a periódus, az a szakasz, amikor sokat igyekszem tenni azért, hogy a kampányom bedurranjon, elinduljon. Hazai sporteseményekre látogatok el, sportdiplomáciai konferencián voltam ott, igyekszem minél több sportolóval is találkozni, hogy egyáltalán világos legyen számomra az, hogy a különböző sportágakban mik a kihívások, mik azok, amik a sportolók leginkább küzdenek, mik a legfőbb vágyaik, mikkel szeretnének változtatni, hogy aztán hitelesen tudjam őket képviselni. Másodszorban meg azért is, hogy meggyőzzem őket, hogy szavazzanak rám, mert én leszek az, aki jól fogja tudni képviselni az érdekeiket. Nem mondom, hogy ez egy könnyű feladat, de valahogy pont, hogy is mondjam, jól kiegészíti egymást a felkészülés, és ez a fajta, hát nevezzük kampánynak, de nagyon idézőjelesen. Mert amikor nincsen edzésnap, amikor hétvége van, akkor egy-egy ilyen sportesemény engem fel is tölt jó ott lenni.
Szilágyi Áron 3-szoros olimpiai bajnok kardvívót hallották. Thomas Bach, a NOB elnöke, nyíltan bírálta a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget, amiért a szervezet pénzdíjat ajánlott fel a sporták párizsi olimpiai bajnokainak. Szabados Gábor sportközgazdász az Inforádiónak azt mondta, hogy az 50 000 dolláros jutalmazással az lehetett az egyik cél, hogy az olimpia ne értéktelenedjen el a VB-hez és a Gyémánt Liga sorozathoz képest. A riporter Kalapos Mihály.
Azokban a sportágokban, ahol versenyenként nagyon komoly díjazás van, legyen ez akár tenisz, akár golf, és most már ugye az atlétika is ebbe a csoportba tartozik, hiszen elsősorban ugye a gyémántliga versenyein nagyon komoly díjazás van, mint ahogy a világbajnokságon is, ott mindig felmerül az, hogy az olimpián vajon miért nem kapnak ugyanolyan jutalmat ezek a sportolók. Ugye mindig az a válasz, hogy az olimpia az egy egészen más történet, hiszen annak az eszmei értéke lényegesen nagyobb, mint minden más versenynek. Viszont látjuk azt, hogy vannak olyan sportágak, és ugye az előbb említett tenisz jó példa erre, hogy azok a sportolók, akik évközben az egyéb pénzdíjas versenyeket nagyon komolyan veszik, az olimpiát néha hajlamosak kevésbé komolyan venni. Az utóbbi időben ez már kevésbé probléma, de azért ha visszaemlékszünk, nagyon sok olyan olimpiai győztes volt teniszben, amikor ott volt az adott versenyen a világ krémje, mégis egy olyan meglepő győztes született, aki aztán se előtte, se utána nem nyert például Grand Slam versenyt. Ebből látszik, hogy más egy kicsit ezeknek a sztároknak a motivációja az olimpián, még akkor is, ha nyilván őrájuk is hat az, hogy a saját hazájukat képviselik. És én azt gondolom, hogy az Atlétikai Szövetség és Kó ezt a helyzetet akarja megelőzni, nem akarják, hogy előbb-utóbb bekövetkezzen az az állapot, hogy az olimpiát kevésbé veszik komolyan ezek a sportolók. Én nem gondolom egyébként, hogy itt tartanánk, ezért is mondtam azt, hogy megelőzni szeretnék ezt az állapotot, tehát hogy egyértelművé tenni, hogy az olimpia is ugyanúgy része annak a nagyon komoly gazdasági fejlődésen átment atlétikai atlétikai versenyprogramnak, mint minden más.
Ezzel szemben ugye Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke azt mondja, hogy jutalmazni a nemzeti olimpiai bizottságoknak, a kormányoknak, a szponzoroknak kellene, nem a sportági szövetségeknek, mert hogy ez nem feladatuk, igazából a feladatuk inkább a hátrányos helyzetű országok sportolóinak a támogatása kellene, hogy legyen.
Így van, ez az egész történetnek a másik érrendszere. Nyilván itt ugye mind a két oldal mellett lehet érvelni. Ez, amit Thomas Bach mond, ez azt gondolom az, amit ugye a NOB teljesen természetszerűleg mond, és talán még azt is mondhatjuk, hogy ami a legtöbb sport szurkoló és sportrajongó álláspontjával egyezik, tehát hogy az olimpián tényleg furcsa az, hogyha nekiáll egy sportszövetség pénzdíjakat osztani. Pláne úgy, hogy azért ne felejtsük el, hogy alapvetően nem ő a főszervezője ennek az eseménynek, még ha nyilván a szakmai lebonyolításban nagyon erősen részt is vesz, meg természetesen a kvalifikációkat is ő intézi, de alapvetően ez mégiscsak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság eseménye, tehát már csak ezért is furcsa, hogy akkor miért az Atlétikai Szövetség osztogat pénzdíjat. Tehát, hogyha mondjuk a NOB azt mondaná, hogy akkor minden aranyérmesnek fizetek ennyit az olimpiai győzelem után, nem hiszem, hogy valaha bekövetkezik, akkor ez egy sokkal elfogadhatóbb állapot lenne, mint hogyha egyetlen sportágban egy sportszövetség azt mondja, hogy ő akkor fizet. És valóban az olimpia sokkal inkább arról szól, hogy minél több ország, minél több versenyzője megkapja az esélyt. Tehát ilyen értelemben teljesen jogos ez a felvetés, hogy inkább erre kéne fókuszálni az Atlétikai Szövetségnek. Azt azonban azért ne felejtjük el, hogy már most is az atlétika az, ahol a legtöbb kis nemzet olimpián rajthoz tud állni. Tehát ebből a szempontból talán nem teljesen jogos Thomas Bach kritikája, hiszen az atlétika mindig is a kisországok egyik fő esélye volt az olimpiákon.
Nem lehet, hogy igazából arról van szó, hogy Sebastian Coe szeretne lenni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság következő elnöke?
Természetesen ez is lehet egy szempont, a sportpolitikai szempont, hogy ezzel tulajdonképpen minden olimpián résztvevő sportolónak, sportvezetőnek lezze, hogy neki egészen más elképzelései vannak itt az olimpia jövőjéről. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Coe-nak egyértelműen megvan a háttere ahhoz, hogy ő legyen a következő elnök, és azért mutatott más területen is ambíciókat ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan megoldást látunk, ami egyszerre több célt is szolgál.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.